Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a kultúra ellenpontjai könyves podcastben. A mikrofonok két oldalán, velem szemben Gép Katalin, Kati, mi már nagyon régóta ismerjük egymást, és ő irodalomterapeuta, emitt pedig egy újságíró, beszélpöltő Ax Zoltán. A mai adás nagyon különleges, hiszen nem csak egy könyvet járunk majd át, Kis Noémi Karácsony a Dunán című könyvébe ásuk bele magunkat, talán szőrmentén, vagy akár mélyebben is, de az irodalomterápiás, nemrég indult irodalomterápiás foglalkozásokról is faggatom a mikrofon másik oldalán lévőt. De az elején elmondom a kötelező szolgálati közleményt, tehát fönn vagyunk a YouTube-on, megtaláltok minket a Spotify-on, illetve anya vállalatunk a Könyvkultúra magazin oldalán is, ott van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, ott is, illetve a YouTube-on, illetve a Spotify-on is az összes eddigi adás, ha jól számoltam, most már közel 20, de lehet, hogy el is értük a 20. adást, megtalálhatók vagyunk. Nagyon szeretjük a kommenteket, a lájkokat, és természetesen, aki még nem tette meg, iratkozzon fel. Hát, ha pedig megosztja a közösségi oldalán az adások valamelyikét, vagy többet is, azt nagyon szépen köszönjük. Én jó pár kérdéssel készültem. A műsornak általában az a szerkezete, hogy én ugye nem olvasom el a könyvet, mert lustadög vagyok, és a szegény áldozatot faggatom ki. De előtte szerintem nyissunk az irodalomterápiában. Tegyük fel, valaki erről még soha nem hallott. Ezt hogy fogalmaznád meg, mit mondanál róla, hogy hát ez kicsit, szóval minap hallgattam, hogy a Csárdost is meg lehet kritizálni, a híres terapeutát, de mi az irodalomterapeuta? Itt valakinek van valami defektje, és azért kell neki ez?
Az, amivel én foglalkozok, ezt egyébként nem olyan régen végeztem el, kellett hozzá egy bölcsészdiploma, nekem olasz bölcsészdiplomám van. Egy kicsit bizonytalan is voltam egyébként a jelentkezésnél, mert főleg magyar szakosoknak, vagy pszichológusoknak, vagy szociális munkásoknak. Szóval ez egy szakirányú továbbképzés, ez a biblioterápia itt található meg. Ez a Pécsi Egyetemen van, dr. Béres Judit a szakfelelőse. Én pár évvel ezelőtt leköltöztem Pécsre, és akkor jelentkeztem ebbe a képzésbe. Két éves képzés, és 100 óra önismerettel kezdődik, tehát azok, akik ezt a módszert sajátítják el a képzésben, az a 11 fő az egyszerre beül, és 100 órás önismereti képzésen keresztül tanulja az irodalomterápiás módszert.
Tehát, ha jól értem, te úgy fogsz mások személyiségét megvilágítani önmaguk számára, hogy előtte a sajátodat kell megismerned, vagy
igen,
ez is benne van?
Ilyen, ez egy ilyen kötelező rendszerré kezd válni.
Ez nagyon érdekes.
Igen, azért, hogy a segítő szakmában mindenki először önismerettel foglalkozzon, tehát beépítik már a rendszerbe ezt, hogy ne engedjenek
bárki. Egyháza komoly feladata is ez a bőti időszakban, és én ott találkoztam ezzel, hogy ne a világot akarod megismerni. Ismered-e magad? És ez nagyon érdekes. Hogy néz ki az az irodalomterápiás foglalkozás, ami itt indul a Kaleidoszkóp házban, ennyi reklámot azért adhatunk ennek a művelődési otthonnak, itt Esztergomban, ami már megy is, és mi található ebben? Miért indítottátok el?
Ez úgy, kétféle lehetőség van az irodalomterápiával kapcsolatban, vagy fogod magad és bejelentkezel egy zárt csoportba, akkor egy folyamaton veszel keresztül. A diplomamunka nekem ez egy szoba című íromány volt, ahol össze kellett szerveznem egy csoportot, és azokkal kellett az irodalomterápiás vizsga folyamatot végigvinni, és erről kellett írni, tehát így néz ki a diplomamunka. Ebben a mondjuk így, hogy 12 főt ajánlanak általában maximálisan egy csoportba, de nekem 8 fős csoportom volt, már 3 zárt, ebből volt az első a vizsga. Én igyekeztem kiegyensúlyozni a nemek arányát benne, de azt is nagyon fontosnak tartom. Egyébként az, amit én csinálok, az egy ilyen általános önismeret. Rengeteg helyen alkalmaznak irodalomterápiát, börtönökbe, fiatalkorúak börtönökbe, idősek otthonába, különböző intézményekbe, ahol nagyon nagy szükség van arra, hogy ezt valójában az emberek egy kicsit megijednek attól, hogy mit jelent az irodalomterápia, nem kell hozzá különösebb képzettség. Tehát elég önmagában
az ember,
az sem feltétlenül, tudod, mi kell hozzá leginkább szerintem. Az, hogy az ember tudjon figyelni a szövegre, amit hall, ezek kortárs szövegek általában, novellák, versek, a kortárs szövegeket alkalmazzuk inkább, nem hosszú. Amit egy ülés alkalmával, ami egy másfél-két órás ülés alkalmával, mondjuk így a középső szakaszban, vagy a főszakaszban kell elképzelni, mert van egy nyitókör, meg egy zárókör a végén, de a középső rész az egy kortárs szöveggel való foglalkozás, ez úgy néz ki, a terapeuta felolvassa, és utána, ezért mondom, hogy nem kell hozzá különösebb olvasottság, az se, hogy éppen kitől olvasunk szinte, az is teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy te tudjál valahogyan saját élménnyel kapcsolódni ehhez a szöveghez.
Igen, és hogy működik ez? Mert a maga a szöveg az ilyen független az összes 12 szereplőtől, ugyanakkor mégis rácsatlakozik, mert elkezd asszociálni Bán József Attila, ugye most fedeztem fel újra a Szabad Ötletek jegyzékét, és hogy látod, hogy mennyire sikerül ezeknek a síkoknak az összecsúsztatása, hogy az alkotás és a önismeretét kereső ember. Ez...
Én úgy látom egyébként, hogy így az alkotót és az önismeretét kereső ember, ugye ez volt az utolsó mondatod, amit éppen...
Próbálok bonyolultan fogalmazni, igen, hogy felérjek a tudóshoz.
Mit mondjak neked? Tehát most képzeld el azt, hogy van 8 szöve csoportban. Először is nézzük azt, amit először kérdeztél, most még 2
mondtam, 12 fel a hirdetésben az volt, hogy 12 fő a keret, és még lehetett jelentkezni, volt hely. Bocsánat.
Igen, 12 fő leül, összeül. No. Először bemutatkoznak egymásnak, ez mondjuk a nyitott csoport egyébként. Tehát ők akkor nem az van, hogy zárt csoport, és hetente járnak, és akkor ott vannak 7 alkalommal, és van húzva a folyamat valamilyen témára, hanem az van, hogy nyitott csoport, bárki bármikor csatlakozhat, ez havonta egyszer van egyébként, és nálunk ez most egy nagyon csodálatos lehetőség, hogy pont dr. Béres Judit egyébként csatlakozott ehhez a nyitott csoport folyamathoz itt Esztergomban, mert tavaly nyáron eljött ide és bemutatkozott itt, hogy összeismerkedett vele az itteni közösség, és ő elhatározta, hogy itt tart majd nyitott csoportot, hogy most együtt csináljuk a terápiába, illetve most épp nincs itthon, most 2 hónapig fordít, úgyhogy most egyedül csináltam a múlt héten kedden egy estét, amikor Kis Noéminek a Sodor a folyó című novelláját olvastuk együtt. No, és akkor, hogy mi volt a másik kérdésed? Tehát elindul egy nagyon fontos
csoport. Igen, tehát megtalálja magát az alkotásban a résztvevő. Valamiképp ezt akartam kérdezni.
Igen, ez az, amit mondtam, hogy esetleg valamilyen saját élményt felébreszt először benne.
És ez sikerül? Hogy látod, hogy
igen,
berezonálnak a művek?
Igen, úgy képzeld el, hogy mondjuk nézzük konkrétan akkor ezt az ülést, ami most lezajlott. Tehát én mondjuk 2 hétig foglalkozok egy novellával, amit kiválasztok, az íróval kevésbé, de egyébként meg az a tendencia, hogy nagyon megkedveljük mindig az írót, és igyekszünk meghívni is. Úgyhogy Noémi jön október 7-én majd a házban lehet vele, majd itt találkozni lesz vele.
Erről majd még dumálni. Noémiről is meg a könyvéről.
Igen. Tehát akkor tudod azt, hogy van egy dunai novellád. Van egy olyan novellád, aminek ez a címe, hogy Sodor a folyó. Akkor tudod azt, hogy a kortárs szövegek azok olyan egyszerűen vannak valahol megfogalmazva, hogy iszonyatos nagy asszociációs tárháza van. Tehát az tényleg az van, hogy elolvasom, és akkor én hogyan reagálok rá, mit értek belőle. És akkor az első alkalommal a nyitott körben van egy ilyen kicsit ilyen, mondjuk így, vizualitás által egy kicsit ilyen tudatalatti tartalmakat húz elő az, hogy mondjuk egy kártyákból kell választania, de már az is témafüggő. Tehát ő mondjuk az első itt
kezdem. Ez egy terelési rész.
Egy kicsit olyan, mintha igen, egy ilyen úgy képzeld el, mint hogyha mondjuk akkor tudnám, hogy ez az irány, itt a mély víz, és akkor arra ugrok. És az első ugrásnál, mit tudom én, először még csak körbenézek, hogy mi is van itt. De már előfordulhat, hogy hoz elő olyan tartalmakat, a kép maga, amitől már az ember rögtön a témánál van. Aztán erre jön maga a főrész, a szöveg, ahol van egy olyan téma, ami a folyóval kapcsolatos. Mire asszociál? Mit jelent számára a folyó? Van-e félelme a folyóval kapcsolatos? Itt élünk a Duna partján. Nekünk ez egy nagyon fontos novellás kötet. Van Kis Noéminek a Balaton című novellás kötete, illetve van utazásai Galícia, Ukrajna.
Ez a vizek kasztanya, ugye?
Igen, és azt hiszem, hogy nekünk is rá kell erre ismerni, hogy mi itt a víz mellett, hogy egy kicsit, hogy miféle gyerekkori élményekkel élünk, vagy ilyesmi.
Azt még hadd kérdezzem meg, még picit visszakanyarodva erre, hogy ilyenkor, amikor belevonódnak ebbe a, csúnya szóval mondom, belevonódnak ebbe a terápiás folyamatba, akkor az az ő világlátását adja vissza, az asszociációkon keresztül, vagy már megnyílik. Mert azért egy olyan csoportból nem biztos, hogy mindenki span, haver, ismerős, barát, netán, ott lehet, hogy ez a önmagam megnyitása még akár önmagam előtt is olyan, hát olyan személyességbe ütközhet.
Vagy meg... személyiségfüggő egyébként.
Tehát előfordul, hogy azért rendesen megnyílnak, van nem zavar őket.
Szabály. Tehát nagyon fontos elmondani az elején ahhoz, hogy egy kicsit jobban biztonságban érezze magát a csoporttag, hogy itt egy olyan fontos közösségbe ül most be, ahol eleve titoktartás van, tehát amit elhangzik, az nem megy innen ki. Ez nagyon-nagyon fontos szabály, mert ez nagyon nagy félelmet generál, hogy esetleg később egy kánat.
Igen, manapság ez egy sajátságos
alapszabály. A másik, ami nagyon fontos, és szerintem nagyon szép, az, hogy elfogadásban legyen az az ember. Tehát igyekezni kell kritikamentesen hozzáállni a csoporttagokhoz, és ezt gyakorolni kell. A másik ugye, hogy időt adunk egymásra, odafigyelünk rá, és akkor ezt a figyelmet vissza is kapjuk. Tulajdonképpen tükörként működnek a csoporttagok. Mindenki megláthatja magát másiknak a reakcióiban. Nagyon sok mindent fejleszt, rengeteg mindent, azt hiszem 11 tényező van, ami mondjuk ilyen csoportdinamikai törvény, hogy milyen terápiás hatások vannak. És közösség alakul ki, akik aztán később, tehát ennek az is gyönyörűsége még, hogy attól, hogy az emberek közösségben őszintén összeülnek egymással, és egy témában közösen elmerülnek, és látjuk egymásnak a gyengeségeit is akár, vagy megtapasztaljuk azt, hogy nem vagyunk egyedül valami problémával, vagy hogy egyszerűen csak meg akarunk nyilvánulni valahogyan, ami nehezen megy, de egy idő után valahogy ezek így átmosódnak, ezek a kicsit rossz beidegződések, és aztán ez így változást okoz, változást.
A csoportban az összetétel az mennyiben határozza meg amiket pont most elmondtál. Uh-huh. Tehát elindulnak folyamatok, és ebben nagyon sok minden benne van, intelligencia teszttől kezdve, emberismeret, empátia. Az összetétele az hogyan formálódik ki? Uh-huh. Én most nagyon leegyszerűsítem, tehát ha értelmiségiekből áll, vagy olyanokból, akik alapvetően szellemi síkokon szoktak mozogni a hétköznapban, megint más, hogyha a gyakorlat emberei jönnek, mit tudom én, csak villanyszerelőknek tartanám, most jól nagy hülyeséget mondtam, de hogy ez hogy határozza meg a csoportot? Hogy látod?
Én azt gondolom egyébként, hogy mivel itt a Kaleidoszkóp házban csinálom, én szerintem itt főleg az idejáró művészetkedvelő és művész embereknek szólt elsősorban, amikor ezt így elindítottuk. Aztán ahogy láttam a jelentkezőt.
Ugye, mert ez nem volt feltétel.
Nem, én a szakdolgozatot egyébként egy ilyen közösség újjászervezése valahogy az irodalomterápiás eszközeivel, és akkor én látni szerettem volna, hogy egy 13 éve működő házba, ahol mondjuk együtt vagyunk eseményeken, és találkozunk egymással, hogy attól, hogy mondjuk összeülünk, és akkor mondjuk eltöltünk egymással 7x3 órát, vagy 7x2 órát, és mondjuk ez a 20 plusz 20-25 óra, meg aztán utána az összes többi, mert ezeknek mindig utóélete is van, ezeknek a újra összekovácsolódott közösségeknek, hogy ez mit csinál majd itt velünk, helyben. Mert itt mindig
bejött,
helyben.
Úgy látod, hogy
igen,
tehát
igen.
Akik amúgy is ide állnak, kiállítás, koncert, előadás, filmklub, ezek...
Összekapcsolódnak
ebben a terápiás.
Igen, egyébként is ez jellemző, tehát ezek sokszor ilyen baráti kapcsolatok már régről, de valahol, nem tudom, azért az élet az folyik, és ez az emberrel sok minden történik, és azért nem mindenkivel tudunk, mit tudom én, egy-egy ilyen esemény alkalmával olyan mély beszélgetésbe. Ezek viszont kiváló alkalmak erre, hogy így egy kicsit jobban megismerjük.
Igen, illetve gondoltam, hogy azoknak, akik véletlenül nem jártak volna itt, ezt úgy kell elképzelni a Kaleidoszkóp házat, Esztergomban, mint Budapesten ezeket az alternatív művelődési otthonokat. Nekem a kedvencem volt a tűzraktér, és aztán abból lett a vízraktér, de sok ilyen volt, illetve most nem akarok különböző neveket, egyrészt mert nem is jut eszembe hirtelen sok, meg egy sem, de ahol célzottan, főleg a fiatal generációknak is szakítva a nagyon-nagyon és ilyen mamutszerűen mozgó művelődési házak megoldásaival, és az új, a friss, a kortárs, szerintem ez is egy kult szó. Ez jelenti a Kaleidoszkóp házat, én ezt ugye, amikor cikkeket írok, hogy itt történt, most ugye nemrég hétvégén is egy kerítés, akkor ez a lényegem. Tehát a kortárs művész a vele szinte egykorúaknak ad zenét, képzőművészetet. Van-e olyan dolog, ami már megváltoztatnál, ez az utolsó kérdés a irodalomterápiás foglalkozással kapcsolatban, mert most már viszitek azt a vonalat, de lehet, hogy a következő máshogy lesz esetleg.
Már mint a ház életében változtatnék?
Nem, csak a terápiás foglalkozásokat tekintve, mert ugye onnan jutott eszembe, hogy nagyon szertágazó, nagyon összetett, inkább így mondom, uh-huh. És ott egyes elemek esetleg változhatnak.
Uh-huh. Hát most a legutóbbi alkalommal megnyílt nem olyan régen a Liget Pagony, amit a Hentesi Ildiék csinálnak, a Nappali Pszichiátriai Intézet szenvedélybeteg otthon, és képzeld el, hogy most az irodalomterápiás csoportra lejöttek az Ildiék négyen. Tehát és volt közöttük egy középsúlyos értelmi fogyatékos lány is, akivel ilyen, én így nem ültem még így ilyen formán vegyes csoportba. Tehát mondom, én felnőtteknek általánosan ismereti csoportokat csinálok, és nekem ez egy nagyon izgalmas élmény. Aztán nagyon izgalmas lehet az mondjuk zárt közösségekben, például vannak olyan irodalomterapeuták, akik jezsuitákkal ülnek egy csoportba, és velük foglalkoznak.
Tehát a világi és az egyházi lelki gyakorlatos, lelki terápiás módszerek, akár keresztezhetők ezzel az irodalomterápiát. Ez nagyon izgalmas.
Szerintem is izgalmas. És nagyon fontos egyébként az, hogy én azért gondolom, hogy jó felnőttekkel, és itt a házban különösen jó, mert itt nagyon sok értelmiség jár ide. Azon kívül megjelenik, tudod, ez a szociális szférából érkező, aki segítő szakmában van már évek óta, és megújulna, vagy esetleg valami picit a kiégés határán van, vagy bármi. Tehát ezt mondom, hogy tendenciózusan azok, akik itt Esztergomban ezt idáig úgy összemészve igénybe vették, ők főleg művészemberek, művészetkedvelő emberek, és a szociális, illetve a pszichológia pályájáról.
Nekem mindig az jut eszembe, hogy ez egy, hát nem falatnyi, hanem egy rendesen egy darab Szentendréből, egy darab Budapest nyüzsgő kulturális életéből. Tehát itt egy picit ki tudunk zökkenni a végvár állapotú kisváros helyzetéből, ahol szintén egyébként nagyon gazdag a művészeti élet városszerte, de itt mégis valami mindig előremutató progresszívan, hogy kicsit nagyon dicsérjelek benneteket, bocsánat. Forduljunk rá a Noéminak, kis Noéminak a könyvére. Én azt az aljasságot szoktam még ugye plusz elkövetni, hogy úgy, tehát elolvasom az ő életrajzát, kicsit azoknak a hallgatóknak is mesélem ezt, meg neked is, akik talán most voltak először ilyen adásban, mármint a hallgatásában, hogy egy olvasónaplószerűen faggatom, de nem feltétlenül a könyvről a beszélgetőpartnert, hanem elindulunk onnan, és valahova eljutunk. És itt rögtön, és próbálom a kérdésemet megtalálni, az jutott eszembe, hogy ez a Karácsony a Dunán egy kicsit nekem, nem tudom, ilyen Tarbéla filmekre emlékeztetett, zárt közeg, de mondhatta volna Robert Mert, ott is állandóan mindig egy zárt valami rendszerben mozgatja a figurákat. Hogy ennek mi az alapfelütése, erről egy picit beszélj, hogy ez valóban meghatározza az egész könyvet, hogy ez egy zárt közeg, erről azért már nagyon sokan írtak, ilyen Móricoktól kezdve, ezek szerint a krasznahorkaiek is, hogy itt ez hogy jelenik meg, a kis Noémi hogy értelmezi ezt a zárt, általunk nagyon kedvelt vidéki zárt közeget, egy ilyen zsákfalu, ez talán?
Igen, én is úgy látom a kis Noéminél, hogy amit így olvastunk róla, tanultunk róla, össze lehet hallgatni tőle, tehát én legutóbb is nagyon kedvelt beszélgetés, amit hallgattam vele, ez az Egyenes Labirintus című irodalomterápiás adás a Tilos Rádión van szombatonként, két hetente 17:30-tól, és a bántalmazó kapcsolatokról beszélgetett a Sovány Angyalok című regények kapcsán. Aztán, amit így erről a zárt virágról mondott abban a beszélgetésben, arra így határozottan emlékszem, hogy régen novellákat írt szívesen, aztán később belefogott a regényírásba, és most úgy jelennek meg a novellás kötetei, hogy igen, egy zárt világot fog bemutatni. A Balaton novellás kötetében konkrétan egy 80-as évek Kádár-rendszer egy utcát választott, tehát és azok
szűkül a kör.
Igen. Minket viszont nem véletlenül, ez a Karácsony a Dunán című kötete izgatott jobban. Ugye azért, mert hogy mondjam, tehát ő a Sziget csúcsról, Kisoroszlyból jelentkezik, tehát ott ez
híres falu,
igen, ott ugye ott a Nemzeti Park töve, oda járunk, így látjuk azt, hogy mi van ott, és akkor ennek a idilli világnak valójában a
idilli kontraszt. Valóban, vagy nem, pedig...
Pont, hogy a kontraszt.
Ugye, jelent. Hogy ez egy kicsit sötét, egy dárkos, akkor a Tarbéla be is jött. Hogyan épül fel ez a belső zárt társadalom? Vannak-e tipikus szereplői, akik meghatározzák, tehát helyi döbrögiektől kezdve az alsó, a tápláléklánc alsó részén lévők, hogy ezt így illik divatosan mondani. Hogy épül fel ez a mikrotársadalom?
Itt is megtalálható mindenféle ember. Itt azt hiszem, hogy az a fontos, ahogy ezeket a szereplőket így szép lassan megismered, mert ugye bár végül is ennek az átvilágnak és a novella hiába csak novellákról beszélünk, akkor is egy egybefüggő.
Ez egységes?
Uh-huh.
Egy körben.
Uh-huh. Igen. Hogy
kik alkotják a
nagyon sokféle ember alkotja. Tehát vakok, vakházas pár, vagy egy kicsi értelmi fogyatékos fiatal, vagy csak pusztán a Dunára vágyó, kicsit olyan, nem is tudom, kevés időt együtt töltő család, akik például a jégtáblán elutaznak karácsonykor.
A jéghátán is megélnek.
Igen, nagyon sokféle ember van. Akit mi nagyon most megkedveltünk egyébként a terápián, ő Gyufa. Gyufa, aki nagyon nehezen válik a vízzel, a Dunával. Pedig fontos lenne, hogy jól
no van. Man is Tomen. Elnézést, hogy a humort is beleviszem, hiszen itt egy drámafüzérről van szó, nehéz sorsok. Korábban is inkább ezeket a kartosabb dolgokat mutatta a világ kartosabb oldalát?
Igen, azt gondolom, igen.
És miért lett népszerű? Egyébként most nagyon sok a különböző irodalmi díjátadókat is szoktam figyelni, és általában a húzós, durva cuccok viszik el a pálmát. Miért jó? Vagy miért van ez szerinted?
Én szerintem azért népszerű, mert eleve van ugye egy ilyen meg nem értettség a körül, hogy mi van a női írókkal. Tehát ott van már egyszer egy ilyen hangsúlyozottság, hogy most írónő, milyen női írókat veszünk valójában számba, és mennyi szuper női író van. Tehát van egy ilyen jelenség szerintem, és nagyon fontos írók vannak, Szabó T. Anna, Molnár Krisztina, Rita csodálatos.
Erdős virág.
Igen, sokan, akik nagyon simán vannak.
Ez külön egy adást megérne, hogy a hölgyek, az magyar irodalom, a kortárs, hogy formálják egyáltalán, vagy meg lehet-e törni a férfi dominanciát, de majd talán erre
igen, na mindegy, körül egy diskurzus, és akkor ugye a másik meg az, hogy van, megjelent ez a mondjuk egy traumairodalom. Uh-huh. Traumairodalom.
Hát elkérdeztem, hogy ez miért jó olvasni?
A kreatív írás műhelyekben megjelennek azok a fiatalok, vagy idősek, akik a traumájukat akarják magukból kiírni. És fontos ez, és erről beszél egyébként Kisnai nagyon szépen, hogy egy író rendben van ez, hogy így traumafeldolgozás.
És rendben van?
Rendben van, de hogy valahol egy kicsit elkéne, az igazán ügyes, az el tudja távolítani magától.
Ha valaki megnézi az ő életrajzát csak a Wikipédián, hát azt mondja, hogy hát ha neki van traumája, akkor baj van, mert egy iszonyúan szertágazó, gazdag életút áll már most is mögöttek a fiatalnak mondható, talán ha középkorú, de ne lenyek szemtelen. Nem hiszi az ember, hogy persze ez is hülyeség lehet, nem tudjuk, majd elmondja, hogyha amikor megérkezik, hogy milyen trauma élmények készítették, mert sokszor hallani íróktól, hogy akkor indult el.
Igen.
Most valaki, Teszter Gomba, egyébként a Vörös Viktória azt mondja, hogy 46 éves koráig nem írt verset, majd Normandia partjainál meglátta a katonák emléktábláját, plusz vonszemlésen, mondjuk azt nem volt nehéz elájulni attól, és onnantól kezdve ír verset. Uh-huh, uh-huh. Erre én meg bölcs latinsággal megkérdezhetem, hogy mi a picsa, már bocsánat, tehát hogy lehet ez, de ezt meg nem mi irányítjuk, nem ő irányítja.
És szerintem valahogy eljutottunk odáig, ami nagyon fontos, hogy így az embernek hallatnia kell a hangját. És ezt kimondottan tanítják is. Tehát így, ez így elhangzik az egyetemi körökben, hogy fontos ez. Tehát ez
a, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek?
Nem.
Tehát az
nem
a kibeszélem magamból, kiírom magamból, kiadom magamból a gubancokat?
Valahogy mint az önismerethez hozzátartozik az is, hogyha bennem ez így megjelenik, hogyha van mondani valóm, hogy én ezt fontosnak tartom, és mondjuk esetleg még külön művelem is magam, eljárok ilyen helyekre, ahol ezeket még külön megtanulom. Tehát én ezt a fontosnak érzem azt, hogy megtaláljam a saját hangomat. Egyébként szerintem ez mindenkinek nagyon fontos lenne.
Pluszba, és a következő kérdés már erről szól, megismerem magamat, mondjuk egy ilyen könyv elolvasása után, vagy a terápiás foglalkozáson a részvétele, de megismerem a környezetemet, mert az a kérdésem, hogy ezek a falu ábrázolások, zsákfalu ábrázolások, a részt az egészben, vagy a rész egészhez való viszonyításában, most már megint túlbeszélem, hogy jellemzik Magyarországot. Mert néha, és erre voltak ilyen utaló, ironikus megjegyzések, hogy világváros, akkor biztosan világfalu. Ez még ugye a 90-es években volt ez a pesti poén szöveg, hogy egy magyar falu esetünkben ezek mennyire jellemzi az egész Magyarországot, akár a társadalmi szerkezetet, akár a működést, akár azt, ami néha tök jó kérdésként megjelenik az újságban, hogy melyik a legboldogabb ország. És meg ha kijön, hogy Finnország, szerintem itt csak nézünk, hogy micsoda. Hát ott mindig hideg van. Meg úgy, és akkor kiderül, nem, attól, hogy a működés hatékony. Attól, hogy nincsenek traumatizáló, rendszeres terhelések. Szerintem valami ilyesmi. Uh-huh. És hogy egy falu szerinted egy ilyen falu, amit a Kis Noémi ábrázol, az hogy jelképezi Magyarországot? Ha nem túl erős a kérdés.
Nem az, hogy erős vagy nem erős, hanem inkább rohadt ijesztő, és nem is tudnék. Nem tudom, hogy
akkor
tudnék.
Akkor ijedjünk meg, és meneküljünk el.
Igen.
Jó,
nem
bocsánat.
Tudom, hogy tudnék-e olyan választ, ami erre.
Ez a mély pont. Innen már csak fölfelé. Azért kérdezem, mert én nekem teljesen utána olvastam pár dolognak ezzel kapcsolatban, és tiszta ez a Tar Béla feeling. Ahogy a Béla bátyánk a Sátántangóban, vagy a Torinói lóban, ott már ott csak ugye egy tanya van. Tehát ez az elzártság, elszigeteltség, minden a legegyszerűbb, csak egy krumpli tesznek, egy étkezés van egy este, a kút vize az, amiért végül is nagyjából folyik a harc, szinte, és az, hogy jön valami borzasztó apokalipszis, amit megszokunk annyira, hogy hétköznapivá válik, és itt is valahogy ez köszön vissza.
Igen, de nyitottak ezek a novellák, tehát neked van lehetőséged folyamatosan gondolkodni arról, hogy itt most kinek van igaza.
Lehet-e igazságot tenni, mert én a régi olvasmány élményeim alapján szerintem sokszor kerestem az igazságot, persze nekünk fiúknak könnyű volt már az indiános könyvben, az indiának volt igaza. Itt vannak-e olyanok, akik úgy azért pozitívak, mert ők megkapják az igazságukat, vagy azért pozitívak, mert igaz áldozatok, igaz ügyek elszenvedői, már megint ilyen pátoszos voltam, vagy vannak egyértelműen negatívok, akik tudjuk, hogy na, ez az a rohadék, aki miatt a rendszer, az a falubéli rossz életrendszer, az rossz.
Én szerintem itt nincsenek kimondva bűnösök. Itt nincs ez, hanem ott inkább történetek vannak, az elbeszélő nagyon sokszor ilyen gyerek, aki ezeket az eseményeket így láttatja velünk gyerekfejjel. Ráadásul ebben a novellában egy szerencsés helyzetben lévő gyerek, akit egy atya, szépen az apja konkrétan megtanította, hogy hogyan kell viselkedni a folyóban. Megtanította úszni. Noémi is
a viselkedés az esetben mit is jelent? A viselkedés az úszást jelenti? Vagy...
Igen, ez egy kicsit olyan...
Hát nem egy ilyen kétértű ember sztori.
Nem.
De az is az egy komoly szimbolikus.
Az ahogyan, tényleg olyan szépen írja, hogy már szinte ilyen főszereplővé válik akár a Duna is, hogy azzal nekünk hogy van dolgunk. Tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy ez egy ilyen életfolyam, ami mellett mi szépen lakozunk, ebbe fürdözünk, mártozzunk, úszunk, evezünk benne, vagy...
Hát életünk szimbóluma úszik el mellett.
Bele is fulladhatunk éppen, igen. Hogy egy ilyen nagyon az életre, magára így nagyon szépen lehet vele asszociálni, és ez ettől terápiás hasznú novellákkal találkozunk ebben a kötetben.
És akkor zárásként még néhány sorsot említsél, ami a vagy kedvenceddé vált az adott epizód részben, vagy a nagyon kiemelkedő volt, vagy megrázó esetleg.
Na, én igyekszem úgy olvasni, tehát nem egy irodalmás szemmel, hanem pont olyan szemmel, aki saját magán mossa át a szöveget, ezt tanultuk így. Vannak mindig ilyen csúszópontok, ahol érzed, hogy ez ott vagy a szövegben.
És ezeket azonosulsz?
Igen, maximálisan azonosulsz.
Az nagyon fontos, hogy tudjak azonosulni. Igen, nem akkor olyan,
nekem is,
nem találom a helyem.
És én sokat olvasgatok mostanában kortárs szövegeket, és nekem nagyon fontos az, hogy én érezzem azt, de azt gondolom, hogy akkor lesz jó aztán az ülés is, hogyha így az ember így maximálisan beleereszkedik.
Ez most már a terápiás foglalkozásra
mondom. Igen.
Köszönjük szépen a figyelmet. Következőleg elképzelhető, hogy hasonlóan mélységes, akár Duna mély meder mélységességű beszélgetést tudunk nyújtani, és aztán így haladunk tovább. Még nem tudom, hogy milyen könyv lesz. Köszönöm a figyelmet.